Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Magyar Péter már a választási győzelme bejelentésekor felszólította távozása jószerivel minden alkotmányos intézmény vezetőjét, magát az államfőt is. Mind a tartalom, mind a forma és a hang nem példátlan a 36 éves demokráciánk történetében. Az alkotmánymódosítási javaslatok a legújabbak, például a miniszterelnöki szék betöltésének 8 évben meghatározása pedig egyértelműen Orbán Viktor visszatérésének megakadályozását célozza, még arra az esetre is, ha idő múltával a népakarat ezt kívánná. Az új hatalmi berendezkedés kiépítését rendszerváltásnak nevezi az új kormányfő, és az alkotmányozó többség birtokában ennek jogi akadálya nincs is. Kérdés, hogyha a Fidesz parlamenti kétharmados többsége diktatúrának minősítetett, akkor a hatalom új birtokosai ugyanennek a többségnek a birtokában hogyan kívánják megmutatni, mi a különbség a korábbi és az új hatalom gyakorlata között. Ez ma a nap kérdése, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Induljunk ki a diktatúrának a megkülönböztetéséből, hogy hogy lehet. Eszembe jutott nekem, talán még tisztelt hallgatóink egy része is emlékszik rá, Kádár János egyik utolsó beszédében hivatkozott arra, hogy sokan azt mondják, nálunk diktatúra van. És akkor kinéz a képernyőn, és azt mondja, hogy igen, Kacsint, proletár diktatúra. Tehát így módon az ő szemében a proletár diktatúra az egy szimpatikus diktatúra, a másik diktatúra meg antipatikus diktatúra. Ez a felfogás azért egy különös felfogás. Lehet, hogy ilyesmi is van a háttérben, vagy így sikerül eladni esetleg a választóközönségnek azokat a lépéseket, amelyek ilyesmire hajaznak?
Különös felfogás, de azt gondolom, hogy diktatúrát lehet bárhogyan brendelni, bárhogyan menőnek mondani, az sehogy sem lesz az, akár proletár, akár nem proletár. Itt egy teljesen másfajta megközelítést látunk, itt nagyon határozottan a demokrácia visszaállítása az, ami a kulcsszó, és a rendszerváltás a két kulcsszó, amit a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt időszakban a legtöbbet hangoztatott. És ezek alatt az intézkedések alatt Lengyelországhoz hasonlóan olyan lépéseket akarnak megtenni, amelyek viszont, hát mondjuk úgy, hogy demokratikus kereteket finoman szóval is feszegetik, és az európai normákat erősen feszegetik. Érdekes, hogy Lengyelországra, hogyha már egy pillanatra kitértem, hogy ott sem érte különösebben erős kritika a lengyel kormányt azzal kapcsolatban, hogy jogállamisági eszközöket mellőzve, sokszor nem jogállami módon lépett be akár egyébként a bíróságoknak a működésébe, más hatalmi ágaknak a tevékenységébe, és egyébként a médiának a működésébe, és akkor még sorolhatnánk. Itt gyakorlatilag azt látszik, hogy egy ilyen újrafogalmazása zajlik a demokráciának, és ez azért érdekes kérdés, amit szerkesztőről feszeget, mert valóban itt ugye Magyarország áttért egy olyan többségi ábre, amely a választási rendszerben is hát meghatározó nyomai vannak, és ezek a meghatározó nyomok az elmúlt 16 évnek a választási 2010-től kezdődően már, ugye utána tért át az új választási rendszer, gyakorlatilag onnantól kezdve látszódnak ezek a nyomok, ez pedig nem más, mint az, hogy olyan irányba mozdult el a magyar politikai rendszer, magyar politikai gondolkodás, amely egyértelműen a brithez hasonló, a többség mindent visz elv érvényesül. Ugye korábban a német elv volt, ami inkább meghatározta a rendszerváltástól kezdődően a gondolkodást, meg egyébként a választásokat, a választásoknak a logikáját. Itt viszont egy egyértelmű eltérés, vagy áttérés következett a Fidesz-KDNP-nek a döntése nyomán. Most ugye az történik, hogy hát testiesen szó a viszonya a fagyi, mert hogy bárki kezében, és ugye ezt akkor is elmondták a fideszes politikusok, bárki kezében lehet kétharmad, aki ekkora többséget tud szerezni, tehát igazából a mostani választás az bizonyította, hogy nem a Fideszre lett szabva ez a választási jogi törvény, viszont ugye itt most a Fidesz, meg a jobboldali közönség, meg közösségenek a kárvallótja ennek a történetnek. És ha már demokrácia kérdés van, hát ugye itt a kérdés az, hogy mi számít demokráciának, és ugye itt van egy, ugye egyrésztről vannak európai normák, másrészt meg vannak, és ezek talán fontosabbak hazai szokásjogok. mert hogy vannak olyan normák, amelyeket ugye itthon a európai normának tartanak mondjuk Brüsszelben, de itthon simán azt mondják rá, hogy ezek hát európai szokások, vagy szokások, és más magyar szokások vannak. Ugye ettől szép, hogy ettől lenne szép az Európai Unió, hogy elfogadjuk a sokféleséget, meg a sokszínűséget. Egység a sokszínűségben, hogy a vallja az Európai Uniónak ugye a jelmondata. Csak hát ugye ez a Magyarországgal szemben az elmúlt időszakban nem igazán volt meg ez a tolerancia. Érdekes lesz figyelni majd, hogy fogy-e, meg láthatóan azért vannak jelek arra, hogy fogy a türelem az új kormánnyal kapcsolatban is, de hogy elfogy a türelem az új kormánnyal kapcsolatban, és azt mondják, elkezdik a kritizálni jogállamisági, demokratikus alapon a mostani kétharmadot és a mostani kétharmadnak a döntéseit, mert valóban, és nyilván itt a konkrétumokra is érdemes azért persze majd rátérni, de hogy itt a köztársasági elnök, akinek hát ugye a pozíciója az stabil, itt teljesen egyértelmű helyzet. Van, az osztrákok is ugye kritizálták például a Die Presse ezt a Magyar Péternek ezt a lépését, mert hogy ugye Ausztriában is egy olyan típusú rendszer van, egy olyan típusú megközelítés, olyan típusú berendezkedés van, nagyon sokszor ugye az elmúlt években gyakorlatilag folyamatosan a köztársaság ennek egy másik pár családból érkezik, mint egyébként mondjuk a kancellár, meg a kormánynak a jelentős része, meg a kormányzó többség, és ezt a játékszabályt Ausztriában elfogadták és elfogadják. Ezt a játékszabályt Magyar Péter Magyarországon megkérdőjelezi, annyiban viszont transzparensen jár el valóban, hogy a választási kampányban folyamatosan ragaszkodott ehhez a kommunikációhoz, és folyamatosan elmondta, hogy például a köztársaságén megtávoznia kell az ő megállapítása és véleménye szerint.
Kibontjuk ezt is, hogy miért, meg mit is jelent az államfős érthetetlensége, csak hogyha az alapkérdésnél maradunk, a kétharmadot, azt a bizonyos alkotmányozói felhatalmazottságot, azt Nyugat-Európából is, azaz az Unióból, meg itthonról is, amikor a Fidesznek volt meg ez a támogatottság, akkor jelentős kritika érte, és már maga az alaphelyzet az váltotta ki a kritika tárgyát. Ebben az esetben viszont ezzel még nem találkoztunk.
Ugye ilyenkor szokták mondani a alkotmányjogászok is sokszor, hogy önkorlátozásra van szükség, meg lenne szükség, és hogy ne úgy tekintsen az adott hatalomban lévő erő, hogy akkor mindent megtehet, és mindent átvihet, és mindent úgy ír a saját képére, és hasonlóságára, ahogy csak szeretne, és minden szabály onnantól kezdve az ő elképzelése szerint, gyakorlatilag ugye egy embernek az elképzelése szerint, a miniszternek az elképzelése szerint alakul. Ez ugye izgalmas kérdés, abból a szempontból nyilván izgalmas elméleti kérdés, hogy a választók mindenre felhatalmazást adtak-e. Azt lehet mondani, ugye itt hogy közjogi szempontból is, és nyilván egyébként politikai szempontból, meg európai szempontból is erősen kritizálható, mint a miniszterelnök visz kommunikációsan, azok a támadások a köztársasági elnökkel szemben, ugye egy független intézmény, egy függetlenül megválasztott elnök le fog járni ugye három évvel a mandátum, a minden valószínűség szerint Tiszának lesz lehetősége, hogy megválassza majd az új köztársasági elnököt, tehát ugye itt türelmet lehetne és kellene gyakorolni ebben a tekintetben. Viszont ugye itt ezzel szemben áll egy választási ígéret. Ugye volt egy halomválasztási ígéret, hiszenek van ugye egy ígéretfigyelő oldal, ahol összegyűjtöttek több mint 1200 ígéretet, amik elhangzottak esetben Magyar Péter meg más politikusoknak a szájából. Csak ugye a kérdés az, és ugye itt a választásokat követő időszakban is számos alkalommal felmerült, hogy az ígéretek betartása az feljogosít-e arra, meg a 3,3 millió szavaz, az feljogosít-e arra, hogy meglévő szabályokat és normákat átlépjenek, és azt mondják, hogy akkor innentől kezdve teljes mértékben az van, amit a kormánypárt, meg egyébként elsősorban a miniszterelnök akar. Itt erre ugye lehetne nagy vitákat folytatni, hogy akkor ez milyen típusú gondolkodás és milyen típusú rendszer, mert hogy a gondolkodási struktúra az ez egy elnöki típusú gondolkodási struktúra, miközben ugye a miniszterelnök típusú a rendszer, de hát ugye a kormányzó többség ugye erre lehetőséget ad, viszont az is látszik, hogy a kormányzó többségben alapvetően kezdő és ismeretlen politikusok vannak, akik ugye hát a parlamenti szabályokat sem ismerik, hogy láttuk videókat, hogyan oktatták, ami nyilván érthető, hogy oktatják őket, hogy hogyan működik az országgyűlés, ez teljesen jó és teljesen ennyiból, de hát ilyen vannak olyan viselkedési normák, mint egy tiszás képviselő, ugye fogta magát és felült a parlamentbe, ugye a patkóban az asztalra.
Egy hölgy ráadásul.
a székre, egy, igen, egy hölgy. Utána, bocsánatot kért, ez dicséretes egyébként, csak ugye itt ütközik ki, ezeken a nap, idézőjelben apróságokon ütközik ki, meg például a, ugye az országgyűlés elnökének a székének a megválasztása, hogy egy, hát egy több mint 100 éves széket sikerült lecserélni egy, egy piros színű vasalódeszkára hasonlító forgó székre, amit még a 444, meg a különböző ellenzéki médiumok is, ugye most már talán kormánypárti, nehéz eldönteni, hogy ők hova tartoznak, mondjuk azt, hogy nem fideszpárti médiumok is erősen kritizáltak az elmúlt időszakban, tehát azért látszik, hogy, hogy vannak olyan normák, vannak olyan szokások, amiket hát nem lehet egyik pillanatra a másikra elsajátítani, és ez viszont óriási mozgásteret ad a miniszterelnöknek.
Igen, érdekes ez a szimbólum, amit mondott, és valóban a, még bulvár szinten is van erről vita, mert nem nagyon értik, és elgondolkodtató az, hogy a házelnök döntését vajon mi befolyásolhatta, mert hogyha azt mondja, hogy nem akar abba a székbe ülni, amiben Kövér László ült, akkor ezzel azt is mondta, hogy abban sem akart ülni, amiben Tisza István, meg még utána jó néhányan, tehát 102 évet tagadott meg ezzel, nem az utolsó 16-ot.
Valóban, és itt ez egy szimbólum is egyébként, ugye ahogy Magyar Péter is fellép a miniszterelnöki pozícióban, ugye azt mondja, hogy minden, ami eddig volt, az rossz, és most egy teljesen új időszak következik, teljesen más időszak következik, teljesen jó időszak következik.
Na de honnantól csak kezdve?
Azért a, hát igen, csak ugye, hogy a szavazóknak a fejében, ugye azért, meg azt gondolom, hogy a 3,5 millió szavazónak a fejében, nyilván nem mindenkiében, de azért van egy rész, akinek a hagyományok azok fontosak, és valóban hozhatta volna azt a döntést a házelnök, hogyha már szimbólumokról beszélünk, hogy nem ül abba a székben, amiben mondjuk Kövér László, már azt mondja, hogy ő ezzel akar szimbolikusan magát eltolni ettől az egésztől, de mondhatta volna, hogy akkor az országgyűlésben lévő, és nyilván van egy jó pár más teremben lévő székek közül is választhatott volna, vagy nyilván meredeken lehetett volna persze csináltatni, ugye, hogy fogalmazzak, az ülésteremben jobban illő széket, és lehetett volna ugye, hogy is mondjam, klasszikusabb megoldást választani, hát egy ilyen nagyon-nagyon nem elegáns megoldást sikerült választani, ami a kritikusok egyébként egyik hozzá joggal azt mondják, hogy hát ez nagyon proli testiesen szólva ez a szék, és nem abszolút nem illik az országgyűléshez. Hát ugye itt ütköznek ki, hogy fogalmaztam azok a problémakörök, hogy igazából az látszik, hogy a Tisza választási győzelemre készült, ez be is jött neki, és hogy kétharmados választási győzelemre készült, és be is jött neki, viszont a kormányzása nem készült fel, és most már számos jel utal erre egyébként, akár Magyar Péternek az első két nemzetközi útja, és belpolitikai szempontból is problémás, hát látjuk ugye, hogy alkotmányjogászok, alapvetően baloldali alkotmányjogászok kritizálják itt az elmúlt napoknak a jogi történéseit, és mondják azt, hogy hát ez egy nagyon gyenge teljesítmény, amit itt a jogalkotás címszóalt kezdeményeznek, meg alkotmányi módosítás, pontosan alaptörvény módosítás címszóalt kezdeményeznek, hogy ez a, nyilván ugye ez a baloldali alkotmányjogász, egy vagy hát több baloldali alkotmányjogásznak is a véleménye, tehát hogy ők is erősen kritizálják ezt. De hát ugye itt azért nem csupán ugye belpolitikai meg jogi kérdésekről van szó, amik egyébként nyilván fontosak, hanem a magyar presztízsről, országgyűlésről, európai megítélésről is szó van. Úgyhogy itt az ember azt ugye csak mondani, hogy nagyon bízik benne, hogy gyorsan felzárkózik az új kormányzat, gyorsan felzárkózik az új parlament, és gyorsan felzárkózik az új vezetés, és hát megfelelő és méltó módon tudják majd képviselni és megjeleníteni Magyarországot annak érdekében, hogy tényleg egy ezer éves múlt országhoz méltó legyen az a megjelenés, az a kommunikáció, az a viselkedés és az a profizmus, amivel Magyarországot itthon, maga nemzetközi térben pályák.
Visszatérünk egy kicsit a elnöki kérdéshez, mert talán sokakat foglalkoztat az, hogy vajon miért van útban az új hatalomnak az államfő. Azért érdekes ez, mert eddig senki nem lépett erre az útra. 90 óta minden elnök választáson, ahogyan Göncz Árpádot, Máld Ferencet, Sólyom Lászlót és a Fidesz által jelölt elnököket is megválasztották ugyanabban az eljárásban. Ugye Hak Péter jogtudós ír erről bővebben, tegnap a reggeli műsorban beszélgettünk vele erről a témáról, és ott is kifejtette, hogy az állam, hogy voltak éppen a vitában nem hangzottak el közjogi érvek az elmozdítása mellett. Tehát nem érveltek ezzel a Tisza párt részéről, vagy Magyar Péter részéről. részéről. És az is világos, hogy a szabályozás szerint ez egy 36 éve élő szabály, hogy a mindenkori elnököt politikai felelősség nem, csak közjogi felelősség terheli. Most innentől kezdve a kifogások között valóban, nyilván Hag Péternek ebben igaza van, és a látásmódja tökéletes, nem hangzott el olyan érv, ami ilyen szempontból értelmezhető lenne, hanem inkább ilyen kampányérv, hogy báb volt, meg még azt is mondta műsorban, hogy zugügyvéd, így beszélt az államfőről.
Nincs olyan közjogi érv, ami a mellett szólja a köztársasági elnököt el kell és el lehet mozdítani a pozíciójából. A Sülyök Tamás a pozícióját a jogszabályoknak megfelelően el és eljárva tölti be. Látható pedig itt az elmúlt időszakban is a kommunikációt, meg a tevékenységét is a jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő. Itt politikai ízlés kérdés van, meg politikai kérdés van. És itt van egy nagyon fontos pont, amit meg kell értenünk. Az elkövetkezendő véletlenül évekre vonatkozóan is egyébként, mert nem lehet benne stratégiaváltás, meglátjuk majd, hogy lesz-e. Ez pedig az, hogy Magyar Péter nem mint jogász ült be a miniszterelnöki pozícióba, hanem mint politikus ült be a miniszterelnöki pozícióba, és nem érdeklik azok a jogi gondolatok, érvek, stb., amiket hát mondjuk ő elsőjelhetős, nyilvánvalóan egyébként ezekkel ő tisztában van. Hát olyan dolgokat mondott az elmúlt időszakban, amelyek hát ugye egyértelműen blödségek. Jogi szempontból legalábbis teljesen egyértelmű, ugye amikor kinyilatkoztatta az első sajtótájékoztatója, hogy a szítak az bűncselekmény volt, és hasonló. Tehát ilyenkor látszik az, hogy mintha nem lenne tisztában a jogi keretekkel, de pontosan tisztában a jogi keretekkel, és nagyon tudatosan csinál egyébként, amit csinál. Mert ő nem érvel, ő kinyilatkoztat. És ez a különbség egyébként a megközelítésben, a kommunikációban és a kormányzásban is, akár Orbán Viktorhoz képest is, akár egyébként más európai politikusokhoz képest, mert nem az történik most sem, hogy megmagyarázza, hogy Sulyog Tamás ezt csinálta rosszul. És ezt elhibázott, és ezért őt személyes felelősség terheli, őt közjogi felelősség terheli, és neki ezért le kell mondania, és ha nem mond le, akkor a köztársaság elnöki hivatalnak a helyreállítása érdekében mindenképpen lépnie kell a kormányzó többségnek, és valamilyen kétharmados megoldást kell alkalmazni annak érdekében, hogy Sulyog Tamás elmozdítsák a pozíciójából. Nem, itt semmilyen nem történik, itt a Trump kommunikációja történik. Donald Trump kommunikációját járatja egyébként Magyar Péter majdnem tökéletesre egyébként európai szinten, sőt mondhatjuk, hogy európai szinten tökéletesre, mert ugye az amerikai elnök csinálta a választási kampányban ugyanezt, és csinálta egyébként kormányon ugyanezt, folyamatosan állít, folyamatosan kinyilatkoztat. És nagyon sokszor a saját szavai, a saját gondolatai között nincsenek összefüggések, akár egyébként néhány órás különbséggel tud magának ellent mondani. Ugye az emberek egy része, meg nyilván akik kevésbé szimpatizálnak, azok kinevetik. Hát ugye emlékszünk rá a választási kampányban, amikor ott azért a saját szavazói is azért lehetett látni, hogy részben kinevették, amikor ugye arról beszélt, hogy azok a munkavállalók, akik ugye külföldről érkeztek, elfogyott a pénz, és hát ugye az állatkertből megették a kacsákat, meg a nem tudom milyen más állatokat. Ugye ott lehetett látni, hogy hát ugye maga az ellenzéki tábor is hát minimum jót derül ezeken a megszólásokon, de ezek olyan megszólások voltak, amik ki voltak számolva, mert volt egy olyan választói réteg, aki nem gondolt bele egyébként ebbe, csak annyit arra figyelt, hogy jól hangzik. Egyébként zárójelen is egy Trump kompintás volt, mert Trump mondta azt, hogy egyébként a bevándorlók megeszik a kutyákat, meg a macskákat, és mondta is, melyik konkrét államot mondott, hát nyilván ugye ott is ez hamar tényfeltáró cikkeknek a sokasság jelent, meg ezzel kapcsolatban ez az állítás nem igaz. Amire rá akarok mutatni az, hogy ugyanezt a kommunikációt látjuk. És azt gondolom, hogy ez egy tudatos stratégia, tehát ez nem egy ilyen, tehát ez mad man strategy, ezt talán így lehet, hogy ez egy angol kifejezés erre, ez egy őrült ember stratégia, de hát ugye itt nem arról van szó, hogy maga az ember őrült, hanem hogy a kommunikációban úgy tesz, hogy mintha nem számítana semmilyen korlát a számára, de pontosan ismeri a korlátokat, és pontosan ezzel lépi át, és feszegeti egyébként, és tágítja ki a saját mozgásterét, tehát ez a nagyon okos kommunikációs stratégia, amit most látunk, és ugye, amit mondtam, hogy a következő 4 évre kell felkészülnünk ezzel, vagy pedig rövidebb időre, ez a magyar választóknak a reakcióján fog múlni. Hogyha a magyar választópolgárok azt mondják erre, hogy ez sok, ez nem elfogadható, és mondjuk a köztársaság meg egyéb más dolgokon kiakadnak, akkor nyilvánvaló egyébként, hogy a Magyar Péter és a mögött álló kommunikációs táv változtatni fog ezen a megközelítésen. Ha nem, akkor 4 évig lesz az a kommunikáció legalább.
Azt mondják, hogy ez ilyen Facebook beszéd, azért nem kell, hogy összefüggés legyen benne, mert ki lehet belőlni 6-7 másodperceket, és akkor ilyen villanásokat mindenki azt kiveszi belőle, ami neki tetszik, vagy ki közvetítik neki, ami tetszik, ugye posztok és egyéb követés formájában.
Az első parlamenti beszéd miniszterelnökként, az tökéletes példa volt erre. Ott is a beszédben egymásnak ellentmondó tónusokat és egymásnak sokszor ellentmondó állításokat is fogalmazott meg, és ezt nem azért tette, mert nem volt tisztában azzal, hogy mit mondott, nem tudom, 5 vagy 10 perccel korábban, hanem azért tette, mert különböző választói csoportokat próbál meg vele megtalálni, és próbálja a Tisza pártnak a táborában megtartani őket. És amíg ez a kommunikáció működik, amíg nem zavarodnak bele, és nem mondják azt, hogy na jó, akkor hol vannak ezek és ezek és ezek az ígéretek, addig ez nagyon jól működik, mert minden egyes szavazó, a mérsékelt szavazók is megtalálják a hangot, és azt mondják, hogy na igen, igen, ezt akarom hallani, kihallom belőle azt, amit az én miniszterelnökömnek mondania kell, és a nagyon-nagyon radikális, baloldali, liberális szavazók is azt mondják, hogy igen, igen, ez a jó miniszterelnök, ő az én miniszterelnököm, mert azt mondja, amit én hallani akarok. Kérdés egyébként az, hogy ez meddig tartható, Amerikában ezt majd érdemes figyelni egyébként, tehát a Trumpnak a második elnöksége igaz, különösen ez a kommunikáció, hogy a félidős választásoknál ez hogyan fog majd az embereknél ez lefőni, és Trump jól jön ki belőle, vagy nem jól jön ki belőle, és hogyha jól jön, vagy nem jól jön, akkor változtat-e bármilyen módon ezen a kommunikációs stratégián.
Eltakarhatja a kommunikáció a valóságot? Ez egy alapkérdés, nyilván sokan foglalkoznak ezzel, meg szakdolgozatok is születnek ebben a témában, de érdekes lehet a mi esetünkben, hogy belefér ebbe, mert egyrészt van a beszéd, oké, de van aztán meg a megalázó gesztusoknak a sora, például kifejezetten az államfővel szemben, ugye, amikor felszólította, hogy jelölje őt miniszterelnöknek, utána pedig azonnal mondjon le. Aztán nevezze ki a minisztereit sorban, de a képen már ne legyen rajta, és utána azonnal mondjon le. Szóval ez már több, mint beszéd. Belefér ez abból a szempontból, hogy a köztársasági elnöki tisztség tekintélye az egy alkotmányos rendi alapnak kell, vagy kellene, hogy legyen. Maga a tisztség nem mindig a személy, hanem maga a tisztség. Nem véletlenül sérthetetlen.
Nem kellene, kell lennie. És ezt mindenkinek el kell fogadnia, és egy kétharmados miniszterelnöknek is el kell fogadnia. És hát látszott egyébként például ugye Orbán Viktor is, amikor például ugye nem értette egyet az adott az aktuális köztársasági elnökkel, akkor is tiszteletben tartotta. És nem kérdőjelezte meg. Egyébként emlékeztetünk Solyom Lászlóra is akár, de emlékeztetünk egyébként amúgy más, akár egyébként ugye az aktuálisan futó vita, ugye Novák Katalin és ugye a kegyelmi döntése, a kegyelmi botrány. Ott is ugye a miniszterelnök erősen fogalmazott, nagyon pontosan fogalmazott, de nem lépett túl egy határt a köztársasági elnökkel szemben, hanem nyilván megvárta, ami a köztársasági elnök lép, és a köztársasági elnök levonja a megfelelő következtetéseket abból, amilyen döntés hozott, amilyen hibát elkövetett. Nyilván hát, hogy túlságosan sok időt telt el, amíg Novák Katalin ezt a következtetést levonta, de aztán levonta a következtetését és távozott, de ugye ott sem lépett át egy tehát Orbán Viktor például.
Aztán akkor egy kicsit a kegyelmi ügy, ugye ön is említette meg, ha már itt tartunk, az is a választási kampányban egy fontos elv volt, illetve egy fontos ígéret, hogy most itt aztán kiderül minden. Ez nagyon sokáig így volt, sikerült felfújni ezt a buborékot, aztán most, hogy az iratokat is nyilvánosságra hozzák, egyébként aki értette ehhez, meg magához az egész kegyelmi eljáráshoz, ami egyébként ugye a jogban is egy speciális terület, az sem mondható, hogy mindenki tisztában van vele, de azért akik akár ügyvédek, meg akik ezzel foglalkoznak, ők tudják, hiszen számtalan kérvényt benyújtottak, hogy mi ennek a rendje. Valahogy azt lebegtették a közvélemény előtt, hogy itt valami olyan susmus volt, ami majd kiderül az aktákból. Hát ehhez képest semmi nem derült ki az aktából ilyen formában. Nem is volt elvárható, hogy mondjuk a köztársasági elnök leírja azt, hogy kisúgott neki, hogy mégis adjon kegyelmet annak ellenére, hogy az igazságügyminiszter nem terjesztette föl így. Ezt meg már eddig is tudtuk.
Én azt tudom mondani, hogy itt nem jogi értelemben kell nézni a döntéseket, hanem kommunikációs értelemben kell nézni a döntéseket, és az új miniszterelnök tökéletesen csinálja azt, amit egyébként kellene, vagy kell csinálni egy ilyen helyzetben. Ugye őt mi hívta politikailag életre? A kegyelmi botrány. A pártját mi hívta életre? A kegyelmi botrány, és ahhoz, hogy fent tudja tartani a figyelmet meg a támogatottságot, folyamatosan ott kell lebegtetni a válaszoknak a szeme előtt ezt a kérdést és ezt a kérdéskört. Ugye az egy másik ügy, hogy hát ugye ők voltak ugye konkrét ígéretek gyermekvédelemmel kapcsolatban is hasonlók. Nyilván ugye mindig azt szoktam mondani, hogy azért láthatóak olyan pontok, amiket lehet kritizálni, azért voltak is olyan pontok, amiket lehet és kell is kritizálni az eddigi tevékenységből a mostani kormánynak, meg a mostani új vezetésnek, de az első 100 napot azért illik megvárni, és hát nyilván azért a gyermekvédelmi döntéseket nem illik még számon kérni, meglátjuk majd, hogy milyen konkrét lépések születnek, de a témának és a feljátszása és a folyamatos a kommunikációs horizontban tartása, az gyakorlatilag egy lételem a most a Tiszának, mert azt látják, hogy átszakadt egy gát, és ezt a gátat, hát ugye látszik, hogy a Fidesz szavazótábor az morzsolódott, talán megállt ilyen, különböző mérések vannak, ilyen 1,5 millió körül, nem lehet pontosan tudni, de hogy akár közel 1 millió választópár, vagy szavazó is eltűnhetett a Fidesznek a táborából, akik szavaztak, és hát ugye nyilván ezeket kellene valamilyen módon visszanyernie a Fidesznek az elkövetkezendő időszakban. A Fidesz ugye útkeresésben, kommunikációs útkeresésben van, ugye nyilván lesz egy kongresszus, ott ugye nagyon sok minden eldől, de hát ugye addig olyan terep van az új, tehát a Tiszának, és Magyar Péternek, ami be tud futni, és nyilván ezt úgy tudja lehetőség szerint legjobban kihasználni, hogyha azt csinálja, hogy tudatosan rájátszik arra a legerősebb témára, vagy több legerősebb témára, leginkább arra a legerősebb témára, ami az egész Tiszapárt született, és nyilván egyébként a kegyelmi botrány, az emberek újra éljék ezt a botrányt, még idegesebbek legyenek, azok is elbizonytalanodjanak, akik a Fideszre szavaztak, hogy hát lehet, hogy mégiscsak volt ott valami olyan dolog, amit nem láttunk, típusú megközelítés, ez egy hangulat, ezt akarják létrehozni azokban a választókban is. Ezek teljesen jól végig gondolt politikai stratégiák, politikai kommunikációs stratégiák.
De akkor is így van ez, ha kiderül, hogy nem, hogy mondjuk az egész egy lufi volt, és mindent tudtunk, mert elmondta az igazságügyminiszter is, hogy ment a dolog, aztán nyilatkozott róla. Még Balogh püspök úr is, szóval nem derült ki semmi az egészből, ez jön most már. Szóval el lehet-e takarni a valóságot kommunikációval, és akkor van itt egy perc még, hogy erről tudjunk szólni.
Egy darabig igen, és ebben a kérdésben meg azt gondolom, hogy igen, mert hogyha sikerült olyan szintre följátszani, legendává feljátszani ezt a történetet nagyon sok választópolgárnak a gondolataiban, hogy itt volt valami, és van valami, amit nem látunk, és valószínűleg sohasem fogunk megtudni, onnantól kezdve, hogy ez sikerül elérni, és sikerült szerintem egyébként már majdnem teljesen elérnie. Nem csak a saját MAK szavazó táborában, a Tiszapártnak a legfontosabb szimpatizásának a körében, akkor ezzel a témával nagyon sok helyen lehet politizálni, mert az emberekben ezt hintették el, és teljesen mindegy, mi az igazság. Nem számít az igazság, az számít, hogy milyen ilyen legendákat, teóriákat sikerült az embereknek a fejében elhinteni és elterjeszteni az utcán. Nyilván itt a Fidesznek is, meg egyébként az érintett szereplőknek és a kommunikációra majd figyelni kell, hogy ők az eddigiekhez képest is tisztább vizet öntenek a pohárba, és azt mondják, hogy akkor ez történt, és ez nem igaz, amilyen állítások vannak. Tehát azért itt tud mit lépni az ellenzék is.
Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu weboldalunkon. Vendégünknek Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Látod, semmi nem történt, csak elpazaroltál egy töltényt, de itt a golyó a szívemben. Nincs baj, de játszunk inkább mást, tedd el a furcsa pillantást, részemről minden rendben. Bár csak újra kezdhetnék, legyen ez a dal, legyen a tiéd, hát ha más milyennek lát. Nem harapszom rád, pont engem nem érhet vád, rend van benne a lelkemben. És ha mégse változnál, nem csak nekem kerek.
legyen a tiéd, hát ha más milyennek látsz. Bárcsak újra kezdhetnék. Mindig azt reméltem, hogy ez nekem is, neked is jó. Talán túl sokat reméltem, én is lehetek ide való.
A Kossuth Rádió aktereken